Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ugyamint szól hozzánk Mózes második könyvéből, a 21. rész 2-tól 11-ig terjedő verseiből.
Ha héber rabszolgát vásárolsz, 6 évig szolgáljon, de a 7. menjen el szabadon, váltságdíj nélkül. Ha egyedül jött, egyedül menjen el. Ha felesége van, menjen vele a felesége is. Ha az ura adott neki feleséget, és az fiúkat vagy leányokat szült neki, az asszony legyen az urái gyermekeivel együtt, a férfi pedig menjen el egyedül. De ha a rabszolga határozottan azt mondja, hogy szereti az urát, feleségét és gyermekeit, és nem akar felszabadulni, akkor vigye őt ura az Isten elé, állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélfához, és fúrja át az úr a fülét egy árral, és legyen örökös rabszolgája. Ha valaki a leányát adja el rabszolgának, az ne úgy menjen el, ahogyan a rabszolgák szoktak elmenni. Ha nem tetszik az urának, és nem veszi feleségül, engedje meg, hogy kiváltsák. De ahhoz nincs joga, hogy idegen népnek adja el, mert akkor hűtlenül bánik vele. Ha pedig fiának adja feleségül, a leányokra vonatkozó jogszabály szerint járjon el vele. Ha még egy másikat is vesz neki, amannak az ételét, ruházatát és házastársi jogát ne csorbítsa meg, mert ha nem így bánik vele 3 dologban, akkor pénzbeli váltság nélkül mehet el. Isten áldása legyen az ő igéjének, olvasóin, hallgatóin és szívük befogadóin. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a mai napot, hogy el tudtunk jönni a te házadba. Köszönjük az elmúlt hetet annak minden áldásával. Köszönjük, hogy a te kereszthalálodért szólíthatjuk így Istent, mi atyánk. Te vállaltad a szolgai formát, hogy mi királyi gyermekek lehessünk, királyi vendégségbe jöhessünk. Te legyőzted a kísértőt, hogy mi megállhassunk a kísértésekben. Megengeded a próbákat az életünkben, hogy tisztítsál, mint a tűzben megpróbált aranyat. Úr Jézus, a te neved is szabadító. Szabadíts meg minket a gonosztól, kívül, belül. Te szállj szembe ellenségeinkkel, hiszen aki minket bánt, a te szemed fényét bántja. Köszönjük, hogy ma is hívsz és vársz bennünket. Add, hogy a mi veled és egymással való közösségünknek ne lehessen ma semmi akadálya. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét János evangéliumának 8. részéből, a 36. versből hirdetem nektek. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Amen. Isten igéjére készülve a 66. Zsoltár 8. versét énekeljük. Gyertek, halljátok, hadd beszéljem. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni nektek, írva található a felolvasott részben, Mózes második könyvének 21. részében, a 2-tól 11-ig terjedő versekben. Ezt az ige szakaszt nem olvasom fel újra, viszont összefoglalásképpen hadd olvassam Mózes 3. könyvének 25. részéből az 55. verset. Mert az én szolgáim Izrael fiai, az én szolgáim ők, akiket Egyiptomból hoztam ki, én az Úr vagyok a ti istenetek. Amen. Kedves testvérek, hogyha valaki egyetemre jár, akkor nem szokta elővenni gimnáziumi tankönyveit, hogy azokból szerezzen ismereteket, de azért mégis előfordult annak idején, hogy a műegyetem első évében valaminek még utána néztem a középiskolai matematika könyvben. Így az Új Szövetség tanulmányozása után furcsának tűnhet elővenni az Ószövetséget, mi újat tudna mondani az a diakóniáról, az Ószövetség, de én úgy gondolom, hogy mégis van értelme ennek. Advent első vasárnapjától kezdve Jézus szolgálatát, Jézus diakóniáját tanulmányoztuk János evangélium alapján, találkoztunk gyógyításaival, ahogyan meggyógyította a kapernaumi királyi tisztviselő gyermekét, a 38 éve beteget a Betesda tavánál, a vakon született férfit, sőt, láthattuk, hogy hogyan támasztotta fel barátját, Lázárt. Aztán szó volt Jézusnak az úgynevezett asztalok körüli szolgálatáról is, a kánai mennyegzőn, aztán az 5000 ember megvendégelése a szabad ég alatt, és végül utoljára láttuk azt is, hogy hogyan mosta meg tanítványainak lábát. És szóba került Jézusnak egy tanítása is, a földbe esett búzeszem hasonlatáról, ahol ugyanúgy a diakónia alapgondolatát járta körül Jézus, mint ahogyan az előző történetekben láthattuk. És végül azt is láttuk, hogy hogyan fogadott el Jézus mástól szolgálatot, amikor Mária megkente őt Betániában. Mit tudunk ehhez hozzátenni az Ószövetség alapján? A ma kezdődő sorozatnak ez a címe a mózesi törvények diakóniai vonatkozásai. Mert nagyon fontos volt az Ószövetségben a szegények, a rászorulók, az elesettek, az egyedül állók és a jövevények védelme. És bizony ebből mi is tanulhatunk. Utóbbi időben azt szoktam mondani, hogy talán még az Isten bizonyítékok között is fel lehetne sorolni a mózesi törvényeket. Mert hogyha elfogulatlan szívvel olvassuk az Ószövetséget, akkor azt kell mondani, hogy abban a korban, abban a kegyetlen, irgalmatlan, bálványimádó és félelmekkel teli korban, amikor például szülők elevenen elégették gyermekeiket, hogy a Molok nevű bálványisten kiengeszteljék, akkor azt látjuk, hogy az Ószövetségben a mózesi törvények tele vannak szeretettel, diakóniával, az elesettek iránti érzékenységgel, sőt az elesettek védelmével. Nagyon-nagyon fontos az Ószövetségben a diakóniai gondolkozás. Tehát amikor láttuk az Új Szövetségben, hogy mit tett Jézus, hogyan gondolkozott Jézus, hogyan szolgált ő, akkor mégis arra kérném a testvéreket, hogy ne tekintsék visszalépésnek azt, hogy most az Ószövetséget vesszük elő. Ugyanakkor kérdezhetné valaki, hogy ez rendben van, viszont mi közünk van nekünk 2011-ben a mai igéhez, a rabszolgatartáshoz. Hiszen amit felolvastunk, az a rabszolgák törvénye volt, és ma már nincsenek rabszolgák. Legalábbis Európában és a kultúrvilágban nincsenek rabszolgák. Mit érdekel bennünket a rabszolgákra vonatkozó tanítás? Rabszolgák ugyan nincsenek, de van alá és fölé rendelés. Vannak főnökök és vannak beosztottak, sőt, talán meg lehet kockáztatni ezt az állítást, hogy mindannyian főnökök és beosztottak vagyunk egyszerre. Van, ahol kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, és van, ahol mi vagyunk hatalmi pozícióban. Ezért is kell tanulmányoznunk az igét, hogy mit mond a szolgákról, szolgálókról, rabszolgákról, mert ha nem is ilyen módon, de mégis benne állunk valami hasonló viszonylati rendszerben. És ami még fontosabb, ami miatt még inkább beszélnünk kell erről, hogy mindannyian a bűn szolgáiként születünk meg erre a földre, és micsoda paradoxon, hogyha ebből a szolgaságból megszabadulunk, akkor újra szolgákká leszünk, csak Jézus Krisztus szolgálatában. Szóval tanulnunk kell az emberséges, tisztességes, irgalmas magatartást azokkal szemben, akik az alárendeltjeink, mert nem nehéz visszaélni a hatalommal. Nem nehéz kihasználni azt, hogy mi vagyunk előnyösebb pozícióban, és mindenféleképpen nem csak önkorlátozásra van szükségünk, hanem arra is szükségünk van, hogy pozitíve forduljunk azokhoz, akik a beosztottjaink. Pozitíve, hogy ma divatos szóval éljek, pozitív diszkriminációval kell fordulnunk feléjük, hiszen olyan könnyű hatalmaskodni rajtuk, különösen ebben a mai világban. Olyan sokan kénytelenek átélni azt, hogy egy-egy munkahelyen mit meg lehet csinálni már az emberrel. Hogy miért bocsátanak el egyeseket. Hogy mit kell vállalni túlórában, munkában, hogy tényleg sokaknak már jóformán sem éjjelük, sem nappaluk, mert amikor mennek haza, még oda is a munkát viszik magukkal. És ne felejtsük el azt, hogy bizony mi is hatalmi pozícióban lehetünk másokkal szemben, gyermekekkel szemben, vagy bármilyen családi kapcsolatban, vagy esetleg szó szerint értelemben, hogyha valaki esetleg főnök, akkor a beosztottjaival szemben. Viszont, és ez a másik fele, hogy aki beosztott, akinek van fölé rendelt főnöke, az is fogadja el a Biblia által előírt játékszabályokat. Ahogyan a mózesi törvények is egészen pontosan szabályozták a viszonyokat, úgy nekünk is el kell fogadnunk a Biblia gondolatmenetével az, hogyha alárendeltek vagyunk, akkor mivel tartozunk. Viszont, hogyha a bűn szolgaságára nézünk, akkor teljes egyértelmű a Biblia tanítása, a szabadulást kell keresnünk minden erőből. És tulajdonképpen itt érkezünk el a harmadik gondolathoz, amiről a mai ige szól, és ez nem más, mint a szabadulás lehetősége. Tehát fontos volt az is, amit idáig elmondtam, nem csak az Ószövetség, hanem az Új Szövetség tanítása is, Pál apostol levele is, sokat beszélnek szolgákról és urakról, tehát az is fontos volt. De most egy kicsit már jelképesen értelmezve az ige üzenetét, próbáljuk megkeresni azt is, hogy melyek a szabadulás lehetőségei. Elsőként egy olyan módot szeretnék megemlíteni, amely nem itt szerepel az igében, hanem egy párhuzamos fejezetben található, a 3 Mózes 25-ben, ahonnan az alapigét is összefoglalásképpen választottam. Ha a jövevény vagy zsellért vagyont szerez melletted, atyád fia viszont elszegényedik mellette, és eladja magát a melletted lévő jövevénynek vagy zsellérnek, vagy egy jövevény nemzetségéből származónak, bár eladta magát, legyen visszaváltható, bármelyik rokona visszaválthatja őt, akár a nagybátyja, akár nagybátyjának a fia visszaválthatja, akár nemzetségéből származó vérrokona visszaválthatja, vagy ha módja van hozzá, saját magát is visszaválthatja. Ez a módja a szabadulásnak az alapigeként felolvasott szakaszban nem szerepel ugyan, de nagyon fontos, mert itt merül fel a visszaváltás, a megváltás gondolata. Ennek pedig a lelki értelme, a lelki üzenete a számunkra az, hogy a bűn szolgaságában vagyunk, és megváltásra van szükségünk. De nem pénzbeli megváltásra, mint ahogyan itt a rabszolga kiszabadítására nézve látjuk, hanem ahogyan Péter mondja, nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Persze lelki értelemben, amikor a bűnből való szabadulásról van szó, akkor nem érvényes az igének az a kifejezése, hogyha van rá módja valakinek, akkor saját magát is visszaválthatja, hiszen a bűn irányában olyan mértékben vagyunk eladósodva, olyan mértékben vagyunk rabszolgák, hogy itt saját magunk megszabadításáról szó sem lehet. Mert nem veszendő dolgokon, nem ezüstön vagy aranyon kell nekünk megváltatnunk, ami atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból. Hiszen a mi örökségünk ez, a hiába valóság. Hanem drága véren, egyedül az Úr Jézusnak a vérén lehet megszabadulni, lehet megváltatni. Persze minden hasonlat sántít. Én tudom, hogy ezeket az igéket az Ószövetségből csak olyan nagyon áttételesen lehet ilyen lelki értelemben értelmezni, ahogyan most teszem, de mégis ezt teszem, mert hiszek abban, hogy a Biblia üzenetében nem csak az elsődleges jelentés a fontos, hanem az is, amit számunkra lelki értelemben jelent. A szabadulásnak van egy második lehetősége is, amit eredeti ige szakaszunkban a rabszolgának eladott leányról mond az ige. Mert ezt a rabszolga lányt az maga az Úr, vagy esetleg, és ezt részletezi jobban, az Úrnak a fia feleségül vehette, és akkor a leány teljes jogú családtaggá vált, megszabadult a rabszolgaságból. Ha pedig fiának adja feleségül, a leányokra vonatkozó jogszabály szerint járjon el vele. Tehát úgy, mintha szabad leányról lenne szó, hogyha az Úr fia feleségül veszi a lányt, akkor a leány felszabadul a rabszolgaságból, mert teljes jogú családtaggá válik. Mi is így szabadulhatunk meg szolgaságunkból, ha a fiú, a nagy F betűvel írt fiú, mint vőlegény, az ő népének tagjává, azaz menyasszonyává tesz bennünket, akkor valósággal szabadok leszünk. Éppen ezért választottam a bűnbocsánat igéjének, a János evangéliumának 8. részéből ezt az igeverset, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. A harmadik lehetőség pedig a felszabadulásra a szombat év felszabadító üzenete. Ha Héber rabszolgát vásárolsz, 6 évig szolgáljon, de a 7. menjen el szabadon, váltságdíj nélkül. Ez megint csak lelki értelemben az Isten nyugalmába való bemenetelnek a lehetősége. Isten 6 napon át teremtette az egész világot, a mennyet és a földet, a 7. napon pedig megnyugodott az ő munkájától. Ugyanígy a Biblia gondolkodásában 6 napon keresztül kell nekünk munkálkodnunk, és a 7. nap az Úr napján meg kell pihennünk, és meg kell szentelnünk ezt a napot. De nem csak napokra lebontva érvényes ez, hanem érvényes ez az esztendőkre nézve is. A 7. év az elengedés esztendeje, a nyugalom éve volt, nem csak a rabszolgák számára, hanem általában is. A 7. évben nem vetették be a földeket, és abból kellett táplálkozni, ami a parlagon termett. A 7. év az elengedés esztendeje, a nyugalom éve volt, és azok a rabszolgák, akik eladták magukat, mert annyira elszegényedtek, hogy már nem tudtak megélni, és egy módosabb gazdához úgy szegődtek el munkába, hogy eladták magukat a rabszolgának, amikor elkövetkezett a 7. év, a nyugalom éve, az elengedés esztendeje, akkor minden további nélkül felszabadultak. És eszembe jutott Jézus szava, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Megint csak Jézus az, aki a megterheltségből, a bűn szolgaságából, hogyha őhozzá megyünk, akkor fel tud szabadítani bennünket, megnyugvást tud adni nekünk, amikor elérkezik számunkra így lelki értelemben a nyugalom esztendeje, az elengedés éve. Mondom, ezek az ige versek tulajdonképpen eredeti értelmükben nem a megtérésről, nem a bűn szolgaságából való megszabadulásról szólnak. De azért mégis jogos az, hogy én remélem, hogy Isten lelkének a vezetésével így értelmeztem ezeket az igéket, hiszen Mózes harmadik könyvében, a 25. fejezetben, ahogyan olvastam szintén a felszabadulást, így fejezi be, és ezt olvastam fel textusként, mert az én szolgáim Izrael fiai, az én szolgáim ők, akiket Egyiptomból hoztam ki, én az Úr vagyok a ti Istenetek. Így hozott ki bennünket Isten Jézus Krisztus által, ami személyes Egyiptomunkból, a bűn szolgaságából. Láttuk tehát a szabadulás lehetőségét, de azért szeretnék még beszélni az örök szolgaságról. Egy bizonyos értelemben, mert hogyha Krisztus vére által felszabadultunk, akkor végre Krisztus szolgáivá lehetünk. Mózes második könyvében olvassuk ezt a két verset, de ha a rabszolga határozottan azt mondja, hogy szereti az urát, feleségét és gyermekeit, és nem akar felszabadulni, akkor vigye őt ura az Isten elé, állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélfához, és fúrja át az úra fülét egy árral, és legyen örökös rabszolgája. Hogyha megtörtént az úr csere, hogyha a bűn szolgaságából Isten szolgálatába, Jézus Krisztus szolgálatába már átmehettünk az ő kegyelme által, akkor olyan jó, hogyha örökre elkötelezzük magunkat, olyan jó, hogyha örökké Krisztus szolgái akarunk lenni. Ez az önkéntes szolgálatot jelképezi, úgy, ahogyan a 40. Zsoltárban olvassuk, véres áldozatban és étele áldozatban nem telik kedved, nyitott fület adtál nekem, abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Talán nem véletlen, hogy éppen a fület kellett átszúrni, a fülcimpát kellett átszúrni ahhoz, hogy valaki örökös rabszolgája maradjon az Úrnak. Jelképezheti ez az átszúrt fülcimpa, ezt a bizonyos nyitott fület. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Ha Jézus Krisztus által felszabadultunk, végre lehetünk Krisztus szolgáivá, és legyünk mindvégig azok, legyen ránk jellemző ez a szolgálat, ez a szolgaság, hogy Isten akaratát keressük, meghalljuk, és abban teljék kedvünk, hogy az ő akaratát teljesítsük. Tehát összefoglalva elmondhatom azt, hogy a mai ige diakóniai üzenete, hogy Isten különösen is együtt érez a szolgákkal, az elesettekkel, az elszegényedettekkel, és törvényeiben védi őket. Sőt, nem csak védi őket, hanem, hadd olvasok egy harmadik helyről is Mózes törvényéből, a Mózes 5. könyvéből. Ha eladja magát neked valamelyik atyád fia, egy héber férfi vagy nő, 6 évig szolgáljon téged, de a 7. évben bocsáss szabadon. Amikor szabadon bocsátod, ne üres kézzel küld el, hanem lásd el bőven a nyájadból, a szérüdről és a borsajtódból, adj neki abból, amivel megáldott téged Istened az Úr. Emlékezz arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged Istened az Úr, Ezért parancsolom ezt ma neked. Tehát nem csak a visszaélések ellen védi a mózesi törvény az elszegényedetteket, a szolgákat, az elesetteket, hanem parancsolja pozitív módon, hogy az Úr, amikor szabadon engedi rabszolgáját, akkor mindennel lássa el, amire szüksége van. Talán erre az igére is lehetne alkalmazni azt, amit Jézus mondott, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bővölködjenek. Nem csak a szabadsága lett meg ennek a felszabadított, hetedik esztendőben felszabadított rabszolgának, hanem kapott az Urától mindazt, amire szüksége volt az új élet kezdéshez. Tehát ez a mai igének a diakónia üzenete, de ahogyan mondtam, a mai igének van egy megtérésre indító üzenete is, hogy történjen meg az uralomváltás az életünkben. Majd énekelni fogjuk az úrvacsora előtt egyik kedvenc énekünket, a 467. dicséretet. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. A bűn szolgája gyávarabb, a Krisztusé szabad. Így történjen meg ez az uralomváltás a mi életünkben is, hogy Krisztus szolgálatában érzékeny szívvel keressük Isten akaratát, és teljesítsük azt. Ámen. Ráfelelő énekként a 469. dicséret második és harmadik versét énekeljük. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmed s a hit. Hadd áldjunk téged, hogy legyen az új szövetség, vagy legyen az ószövetség, minden lapon keresztül a te kegyelmedről, és ugyanakkor figyelmeztetésedről beszélsz hozzánk. Kegyelmedről, hogy szereted a bűnös embert, hogy az elesettek, az elszegényedettek, a jövevények, az árvák és özvegyek pártján állsz, és ugyanakkor figyelmeztetsz bennünket, hogy az az indulat legyen bennünk, ami te benned is volt, Úr Jézus Krisztus, hogy megüresítve önmagunkat, szolgai formát vegyünk föl. Köszönjük, Urunk, hogy akkor lehetünk szabadok, amikor a te szolgáid vagyunk, és amikor a bűn szolgái vagyunk, akkor lesz szabados az életünk. Akkor merülünk el a szabadosságban, mert az nem más, mint a bűn szolgasága. Köszönjük, hogy olyan érthetetlen egy külső szemlélő számára az a sok-sok paradoxon, amellyel tele van a te ígéd, de nekünk ez az örömünk és ez a bátorításunk. Kérünk, Urunk, hogy így tégy bennünket szolgáiddá, hogy a te szabadságodban élve, nyitott füllel hallgassuk és keressük a te akaratodat, a te szabadat, és szabad szívvel az irántad való szolgaságban teljesítsük a te akaratodat. Köszönjük, Urunk, hogy ez lehet a legnagyobb örömünk, bárcsak mindig tudnánk örülni ennek. Kérünk, Urunk, hogy így töltsük be küldetésünket ezen a földön, egészen addig, amíg majd el nem érkezik az elengedés esztendeje, abban a nagy értelemben, hogy hívő gyermekeidet majd utolsó szívdobbanásukban magadhoz fogadod, és akkor letehetjük majd földi szolgálatnak a terhét. Köszönjük, Urunk, hogy a mi perspektívánk az nem a kilátástalanság, hanem az örök öröm, az örök békesség, a veled történő örök, boldog együttlét. Köszönjük, Urunk, hogy erre törekedhetünk, és ennek az öröme járhatja át a szívünket már most itt ezen a földön, és innen származhat az, hogyha egyáltalán valami jót tudunk cselekedni, hálából téged magasztalva és dicsőítve. Kérünk, Urunk, hogy a gyülekezetünk is tudja így betölteni hivatását, azaz az evangélium hirdetését szóban és tettben egyaránt. Kérünk, Urunk, hogy légy azokkal, akik betegek, akár otthon, akár kórházi ágyon feküsznek, te légy szabadítójuk, ha kedves neked, akkor testi értelemben is. Kérünk, Urunk, hogy mindenképpen végezd el a betegekben és a nem betegekben is, amit el akarsz végezni a szívünkben. Urunk, várjuk a te nagy napodat, a szolgálatból való elbocsátást, de addig, amíg a mi dolgunk, amit te bízol ránk, azt hadd teljesítsük örömmel és békességben. Így áld meg mindennapjainkat, így áld meg hitünket, szeretetünket és reménységünket. Amen. És kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg a mi csöndben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.